Kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket! Az Álomból Valóság című műsorunk második adását hallgatjátok. Mai műsorvezetőink
Németh Dóra,
Zsirek Szilvia
és Kerekes Zsolt.
Mai vendégeink Bot András színművész.
Sziasztok!
A Piacvezető Kereskedelmi TV hivatalos hangja és unokaöccse Vocs Domokos.
Sziasztok!
Sziasztok! Most akkor hallgassunk meg egy kis zenét.
We'll be right back.
Eper Rádió 97, a mikrofonnál Németh Dóra, és Bot Andrásnak tenném fel az első kérdést, mégpedig, hogy miért pont ezt a szakmát választottad, illetve, hogy mikor?
Hát, Jézus Mária. Ez egy út volt tulajdonképpen, mert én sok minden akartam lenni.
Igen, azt olvastam, hogy először tűzoltó.
Ja, hát gyerekkorban az ember mit tudom, valami veszélyes foglalkozás, valami jópofát, úgyhogy teljesen jó. Majd napig is azért tisztelem, meg rettentően fölnézek rájuk, van egy-két barátunk közöttük. De igazából valahogy a szimpatosra tudtam eltávolodni. Tehát mindig versmondó, akkor még a régi, tehát 90 előtt még a régi rendszerben voltak ilyen versmondó körök, meg mindenféle iskolába, gimnáziumba, mindenfelé, meg hát volt a budai önképzőkör, ami hát egy nagyon ellenzéki kör volt, a volt 56-osok, és azokkal keveredtem össze, még a főiskola előtt egy 4-5 évvel. És hát onnan kezdett el kinyílni a szemem tulajdonképpen, aztán elkezdtem néptáncolni, végigcsináltam az egész táncházmozgalmat tulajdonképpen, aztán elmentem a Nemzetiségi Táncügyitásba, az is színpad volt, és akkor onnan felvételiztünk a főiskolára. Tehát igazából az újságírás meg a ízelő, tehát olyan szakmát akartam választani, ahol nem kell tanulni, mert utáltam tanulni a gimnáziumban. Tehát én imádtam gimnáziumot, tanulni utáltam, erre kiszúrtam azt a szakmát, ahol csak tanulni kell, 40-50 oldalra szövegeket. De hát az ember belenyúl néha.
Domokos, és te hogyan keveredtél a színészet közelébe?
Hát én ezt egy olyan történetre szoktam visszavezetni, amikor 7 éves voltam, akkor lementünk a családdal Zánkára nyaralni, ahol véletlenszerűen az első magyar cigányszínház próbálta a darabját, a debütáló darabját, ami egy Lír király volt, amiben van egy kisfiú. Viszont a próbákra nem volt nekik ez a kisfiú, és megláttak engem ott sétálgatni családommal, úgyhogy egyszer csak megtámadtak, és lényegében elraboltak. Kijelentették a családomnak, hogy ők már pedig most velem fognak próbálni. Én megmondtam, hogy jó. Én nagyon kedves, és nagyon társaság volt, és nagyon-nagyon jó élmény volt. Aztán Budapesten volt a bemutatója, ahol már nem én játszottam, hanem ott egy másik fiú volt. És akkor, tehát ez 7 éves koromban volt az első színházi élményem, és akkor onnantól kezdve ez úgy mocorgott bennem, de amennyiben egy kisgyerekben tud ez mocorogni. Aztán a gimnáziumban voltak drámaóráim, amiket rettenetesen élveztem, és akkor onnan kezdett el ez kicsit komolyabbá fordulni, hogy miért is ne. Megláttam ennek a mély hangnak a tulajdonosát folyamatosan hülyeskedni, meg úgymond játszani, és az is egy komoly benyomás volt, hogy...
Én tehetek róla.
Te tehetsz róla, te voltál az.
Mondottam.
Hogy valahogy így...
És milyen egyébként a kapcsolatotok így, mondjuk például Andrást is segítesz Domokosnak, így felkészülésben, vagy ilyesmi?
Szerintem ellenséges, tehát...
Borzalmas kapcsolatunk.
Hát mindig tudunk egymásról, tehát figyelemmel kísérjük, én is most főleg, hogy felvételizik kint, meg Angliában, hogy kint tanul, most meg kint jár, figyelem ezt az egészet, hogy merre felé alakul a dolog. Ez sajnos ilyenkor már segíteni nagyon nem lehet. Csináltunk együtt egy előadást, az egész jó sikerült, meg hát, hogyha valami kérdés van, vagy valami, amiben esetleg tudok segíteni, hát nagyon nehéz ilyen dolgokba azért belenyúlkálni, mert tehát, hogyha valahol elkezd valaki tanulni valamit, akkor arról a sínről nem jó, hogyha eltérítik meg beledumálnak, mert az embert összezavarják nagyon hamar. Akkor hagyni kell egy csapáson menni, de hogyha neki valami kérdés van, akkor szívesen segítek bármikor.
Azt így tisztázhatjuk, hogy mégis pontosan hogy is van ez a rokoni szál köztetek?
Az én nővéremnek mert mi hárman vagyunk testvérek, van egy öcsém meg egy nővérem, és a nővéremnek a fia a Domi.
Én vagyok az unokaöcs.
Mondd csak ezt. És a családban valamelyik ötöknek volt már, aki ilyen pályán foglalkozott?
Nem. Előttünk nem.
Akkor ti vagytok az úttörők, úgy
látszik. De még hasonló, sötét.
És örültek nekik, amikor neki ennek a dolognak a családotok? Vagy így próbáltak lebeszélni, vagy csináljátok?
Hát nekem kikövezték az utamat. Itten, ugye, tehát nem én vagyok az első ilyen elvetemült, aki azt mondta, hogy színész szeretnék lenni. Úgyhogy én egy elég erős támogatást kapok a családtól szerencsére, és mind anyagiakban, mind felkészítésileg, mind szellemileg, mind mindenhogy. Úgyhogy én nekem ezzel abszolút semmi problémám nincs, és nagyon lelkesen fogadták, hogy én ezt szeretném csinálni. Azt hiszem, lelkesen fogadták.
Velem is ez volt tulajdonképpen, egyedül két ember volt, aki nem nagyon barátkozott meg vele, azok a feleségemnek a szülei voltak, akik azt mondták, hogy hát színész, hát ismerjük, tudjuk, hát ott fogom hagyni, és hát nem hagytam ott, mai napig együtt, kanyarok voltak, kinek nincsenek, de hát egész jó meg vagyunk, úgyhogy az se jött be.
Na, egy kicsit szerintem akkor az intézményi rendszerre is térjünk át a színművészetire, hogy az hogyan befolyásolta neked a színészi tudásodat.
Hát igazából Magyarországon, amikor mi jelentkeztünk a színművészeti, akkor még főiskola, tehát egyetemi rangú főiskola volt, a diplomát adott a végén, 4 év után, akkor más nem volt. Mm. Tehát ez volt az egyeduralkodó, hát ha jól emlékszem, akkor 1200 fölött jelentkeztek akkor, és fölvettek. Hát a színész szakra 24 embert, 12 vagy 13, lehet, hogy kicsit többet, nem tudom, volt lemorzsolódás aztán az első két évben. Uh-huh. Azt tudom, hogy 48-an végeztünk abban az évfolyamban. Volt a magyar osztály, a Székely Zsámbéki, uh-huh. voltunk mi a Szinetár, a Liner Félix osztály, és volt egy másik osztály az Operett Musical tanszak. Tehát összesen mi voltunk az utolsó évad Magyarországon, ahol a 48 ember úgy tudott végezni egy főiskolán, hogy mindenkinek volt állása utána. Uh-huh. Ez azóta nem így van. Sok választás nem volt, mert ez az egyetlen egy iskola adott képesítést, tehát ez adott diplomát arról, hogy papírunk van, hogy mi bohócok vagyunk, de igazából a tudást azt nem a főiskolán lehet megszerezni. A főiskola az egy készséget ad. Az arra predesztinál, hogyha kapsz egy táncos szerepet, vagy egy énekes szerepet, vagy egy prózai szerepet, hogy nyúljál hozzá, hogy állj neki. Tehát, hogy ne legyél teljesen hülye akkor, amikor mit tudom, tangózni kell, amikor egy jelenetet el kell játszani, amikor egy nehezebb szövegrészt kapsz, beszédtechnikába, légzéssel, meg egy csomó színpadi mozgás, nagyon érdekes tantárgyaink voltak egyébként, lovaglástól kezdve, egy csomó minden, amit nagyon-nagyon szerettünk. De a szakmát, tehát a szakmának az összes csinyát, bínyát, azt utána lehet megtanulni. Egy óriási nagy baj volt, hogy akkor is lehetett vitatkozni a főiskolának a színvonalával, azóta aztán meg pláne lehet vitatkozni. Én úgy gondolom, voltak nagyon-nagyon kellemes élmények, voltak óriási csalódások a történetben, de igazából azt nagyon sajnálom most is, és azt hiszem a fiatalok is, akik most úgy nagyjából pályán vannak, vagy ott mocorognak, hogy az igazi nagybölényekkel, tehát akkor, amikor még mi voltunk, akkor még voltak a Sinkovicsék, voltak az Őze Lajosék, voltak a Tomene Gáborék. Hogy velük nem lehetett találkozni, nem lehetett velük játszani. Tehát nagyon-nagyon kevés ember volt az évfolyamból, aki ezekkel az emberekkel valamiféle viszonyba keveredhetett, hogy ellessen tőlük. Nem biztos, hogy tanítani tud, jó esetben igen, de az, hogy ellesek tőlük dolgokat, hogy csinálják, az hihetetlen fontos lenne. Szerintem ez a mai napig sincs.
És 2 évig voltál a Madách Színházban.
Igen, akkor még a Madách Színház nem az volt, ami most, tehát ott nem dalolászott mindenki, rosszabbul vagy jobban. Akkor még prózai színház volt, és hát harmadik-negyedik évben, mint gyakornokok kerültünk ki. Az osztály egyik fel a Madácsban, másik fel a Nemzetibe ment. És akkor ott nagyon jó pofa darabokban voltunk benne. Az igazi értelme az volt, hogy az ember megtanult valamilyen módon úgynevezett profi körülmények között dolgozni. Tehát én például nagy színházban soha nem dolgoztam, nem tudtam, hogy milyen egy ilyen fajta gyár. Hát ott azért az, hogy egy előadás létrejöjjön, nagyon-nagyon sok olyan ember dolgozik, akivel nem találkozik a néző. És tehát a próbákat egyáltalán nézni, hogy nagyok hogy próbálnak, megtanulni próbálni, ott látni ezt az egészet, az nagyon fontos volt az összes mindenével együtt. Persze akkor volt ugye Kaposvár, volt a Katonagyőcse Színház, volt egy csomó minden mellette, járkáltunk ide-oda, nézegettünk mást is, mert azért a Madách nem véletlenül mondták az ülefúrtulábú színjátszás, de akkor is én sokkal jobban szerettem, bocsánat, azt a színházat, mint a mostanit.
Na Mokos, te hol tanulsz, vagy hova felvételizel?
Én most éppen Londonban tanulok színészetet, egy iskolának az alapozó évét csinálom. Tavaly felvételiztem a Színház és Filmművészeti Egyetemre itthon, illetve Londonban 3 iskolára. Sajnos nem vettek föl. Itthon tovább jutottam az első fordulón, amire rettenetesen büszke vagyok. A második fordulón már nem, amire nem vagyok annyira büszke. Mivel felvételiztem tavaly Londonban, és ott viszonylag pozitív visszajelzéseket kaptam, annak ellenére, hogy ott se vettek föl elsőre, így szeptemberben kimentem egy alapozó évnek, a Montfieu Academy of Theatre iskolának az alapozó évére, ami egy egyszerű éves képzés, és lényegében a felvételire, illetve az egyetemi képzésre készít föl. úgyhogy én most éppen ezt csinálom.
És András, te utána a pályádat ugyebár a Szegedi Színházban folytattad.
Igen, igen, hát egy kellemes kocsmában még a Skála metró, vagy mi volt az, annak a szomszédságban aláírtam egy szerződést Szegedre, és onnan jött egy nagyon érdekes dolog, mert Szegeden akkor adták át azt az új színházat felújítva, és mi voltunk az elsők, tehát az első társulat. És ott belekerültünk egy olyan fajta vérkeringésbe, egy vidéki színház más, mint ahogy az mindenki tudja, mint a budapesti. Nagyon sok dolgot kell csinálni. Három tagozatú színház volt. Volt egy balettkar, volt egy prózai szak, volt egy operett, egy operaszak, és mellette még volt egy nagy zenekar is, azt hiszem. A Gregor József volt ugye az operatanszaknak a vezetője, és hát egy kicsit az opera akkor el is uralkodott ott a színházon, mert nem volt egy ütőképes erős prózai társulat. Utána jött egy főrendezőváltás, jött a 89-es történet is, és a főrendezőváltás kapcsán jött a Rusz Jóska hozzánk. És két vagy három ember tartott meg a fiatalok közül, akik akkor oda szerződtek, én voltam az egyik szerencsére, és onnan elindult valamiféle olyan dolog, amit úgy színháznak lehet nevezni.
Ez volt a független színpad.
Az később jött, mert először két évig nekiálltunk olyan előadásokat csinálni a Nemzeti Színházba, amitől újra egy kicsit bekerültünk a szakmai vagy az országos vérkeringésbe. Elkezdtek ránk figyelni, hogy hát a Jóska neve az ugye garancia volt az a fajta szertartás színház, amit ő csinált. Az egy hihetetlen erős színészvezetési történet volt, meg ő ezt nagyon tudta. És ott létrejött egy társulat, amiből aztán kialakult utána a független színpad, amikor azt mondtuk, hogy mi ezzel a vezetéssel, meg ezzel az egésszel nem vagyunk hajlandók tovább játszani. Hát van egy 400 oldalas sajtóanyag, körülbelül irdatlan botrányt csináltunk, és akkor abból jött létre a független színpad, de mi kiváltunk onnan. És ez volt az óriási nagy máka, egy szerencse, hogy egyáltalán bele tudtam kerülni, meg akkor jó helyen, jókor ott voltam.
Domokos, neked a színészet mellett még van más alternatíva is, mert én úgy tudom, hogy te írsz is.
Ez igaz, verseket főleg, uh-huh. De hát ez nem egy alternatíva, ez inkább csak hobbi, úgymond egy kommunikációs út a nagyvilág felé. Jelen pillanatban hát sokat agyalok, hogy mit tudnék még csinálni, hogyha ez a színészet nem jönne össze, de valamiért én most nem találok semmi mást. Tehát, hogy én most teljesen erre a pályára szeretnék rákerülni, és erre koncentrálok, hogy ebben az évben a legjobbat teljesítsem, és hogy fölvegyenek valahova.
Akkor most hallgassunk meg egy kis zenét. Domokos, mi a kedvenc számod?
A Foo Fighters-től a Stranger Things Have Happened.
So strangers. smoke will fill the air as I lay awake and wait for you to walk out that door. I can change, but who you want me to be? I'm the same, oh, do you want me to be? You are not alone, dear loneliness, you forgot, but I remember this. Oh, stranger things have happened, I know.
Rádió 97. Domokos, milyen volt ez az előkészítő Londonban?
Az előkészítő még jelen időben van, az még mindig tart, most csak egy átmeneti tünemény vagyok itt Budapesten. Az előkészítő három terminusból áll. Az első terminusban olyan alapkészségekkel dolgoztunk, mint mozgás, színészet és beszédtechnika. Három különböző tanárról. Heti háromszor járunk ebbe az iskolába esténként, három órákra, és ezek elég intenzív munkák. Aztán a második terminusban, ugye, hogy megkaptuk az alapokat, mint hogy már úgy, ahogy tudunk mozogni, vagy legalábbis tudjuk, hogy mit jelent az, hogy színpadon lenni valamelyest. A második terminusnak az elején volt egy felvételi előkészítő, ahol csak is a felvételire vitt anyagokkal dolgoztunk, külön-külön monológokkal. Aztán még ebbe is belefért egy színészetóra, ahol más szövegekhez nyúlunk, és különböző darabokat hoz be nekünk a tanár különböző korszakokból. Tehát az angol irodalomnak a nagyjával próbál megismertetni bennünket az 50-es évektől a napjainkig. Olyan 10-es évenként hoz be nekünk anyagokat, Osborne-tól például, vagy Ravenhill-től, és így egy ilyen átfogó képet próbál nekünk adni. A különböző...
Folytasd nyugodtan.
Mi volt
csak azt akartam kérdezni, hogy mi volt így a leghasznosabb az egészből, amit úgy gondolod, hogy így különben nem tanultál volna meg, és viszont nagyon fontos lesz a felvételére.
Azt hiszem, hogy a leghasznosabb óra eddig, ha terminusokra lebontom, mert hogy különféle tanárokkal dolgozunk, muszáj így beszélnem sajnos, az a mozgás óra volt talán az első terminusban. A mozgás órán rengeteg minden olyannal foglalkoztunk, ami nagyon sokat segít egy-egy karakter megformálásához. Ebből például a leghasznosabb talán az volt, amikor különböző anyagokat kellett eljátszani. Lásd, fém, ragasztó, függöny, különböző anyagokkal dolgozni, és ez különböző szinteken játszani. És egy idő után rájöttünk, hogy bizonyos anyagokat hozzá lehet rendelni a különböző karakterekhez, amiket csinálunk. És hogy ez, és hogy ez nagyban megadja a karakternek például a mozgását és tartását, ami nagyon-nagyon hasznos. Meg mozgás órán főleg a csoportos munkára koncentráltunk, hogy hogyan működik a színész egy csoportban, és hogyan tud együtt dolgozni másokkal, anélkül, hogy verbális módon kommunikálnának. A második terminusban meg a monológos munkák azok érdekesek, azok a különböző utak, amiket a tanár mutat, mert nem mondja meg konkrétan, hogy ezt így meg úgy kéne csinálni. Egyszerűen csak különböző ösvényeket mutat, amelyeken el lehet indulni, és lehet egy karakterrel kísérletezni, és játszani vele. Úgyhogy az nagyon hasznos. A harmadik terminus az majd április végén kezdődik, és ott majd egy darabban fogunk, pontosabban 3 darabon fogunk dolgozni, amiből aztán az egésznek a végén lesz egy előadásunk, amit izgatottan várok.
Én arra szerettelek volna megkérni, hogy mesélj egy kicsit az itthoni felvételiről.
Az itthoni felvételi, én ugye tavaly felvételiztem Sót és Sándor és Zsámbéki Gábornak az osztályába. A felvételi követelmények között szerepelt 5 monológ, 15 vers és néhány dal, ahogy ezt ők megszabták. Aztán hát bementem az egyetemre, és ott voltunk, nem tudom, 30-ad magammal körülbelül, és szépen egyesével behívtak bennünket. Volt, aki hosszabb ideig volt benn, volt, aki nagyon rövid ideig volt benn, és ilyen nagyon furcsa hangokat hallottunk ki a teremből, úgyhogy remegő lábakkal beléptem, aztán én is utoljára, az ABC szerint. És ott ültek 5-en a 2 osztályfőnök természetesen, és hogy ne, egy zongorista, és hogy a másik 2 ki volt, azt sajnos nem tudom. És tőlem kértek 2 monológot, amit én el is mondtam. Aztán instruálták az egyik monológot, Zsótér Sándor instruált engem, ami jó munka volt nagyon. Aztán kiszúrták, hogy én 8 évet tanultam zongorázni, és azt kérték, hogy az egyik monológot mondjam el úgy, hogy lekísérem zongorám, amit én egy kicsit furcsálva fogadtam ugyan, de ugye mit tud tenni egy ember a felvételén, hogyha azt szeretnék, hogy fölvegyék. Úgyhogy én ezt megtettem nekik, és azt hiszem tetszett nekik, mert hogy tovább jutottam ugye az első fordulón. Aztán a második fordulón ugyanez történt, azzal a különbséggel, hogy nem 5-en voltak benne, hanem 40-en körülbelül, és ilyen reflektorok világítottak az ember arcába, amitől még jobban remegett az ember lába. Azzal a különbséggel, hogy a 15 versből a második fordulón kértek is 2 verset, az egyiket én választhattam, a másikat meg ők mondták meg, hogy melyiket mondjam. Aztán megint kérték a monológokat, ugyanazokat, amiket mondtam az első fordulóban. Megint instruálta a Zsótér Sándor az egyik monológot, ugyanúgy, ahogy az első fordulóban. És azt hiszem, ennyi volt. De voltak még nagyon furcsa dolgok. Volt például benne egy dobszerelés, és az egyik fiútól megkérték, hogy mondja el úgy a monológiát, hogy közben dobon lekíséri. Én ezeket nem akarom véleményezni, mert nem akarom a karrieremet elásni Magyarországon ezzel a lendülettel, de az angol mentalitáshoz képest ez nagyon-nagyon furcsa. Egy angol felvételén kérnek 2 darab monológot, egy Shakespeare-t vagy egy Shakespeare korabelit és egy 20. századit vagy 21. századit. Lehetőleg ne legyen több, mint 3 perc, általában ezt szabják meg. És ők ezt a 2 monológot kérik. Tavaly azt hiszem jelentkezett az itthoni egyetemre 730-valahány diák. Kint jelentkezik egy egyetemre, a nevesebb egyetemekre jelentkeznek 3000-en körülbelül. Úgyhogy ez egy ilyen furcsa dolog, hogy 3000 emberből el tudják dönteni 2 monológ alapján, hogy ki a jó és ki nem a jó. Itthon meg egy ugye írtózatos listát kell vinni, ami rettenetesen szétszedi az ember figyelmét szövegekre, és nem igazán tud 100%-osan teljesíteni minden szöveggel természetesen, ahogy azt szeretné. Úgyhogy ez egy ilyen furcsa különbség.
András, te a független színpad után a szabadúszó lettél, és utána kerültél a tévéhez. Mondd el, légy szíves nekünk, hogy hogyan történt ez, hogy te belekeveredtél a médiába.
Már szabadúszók voltunk tulajdonképpen a független színpaddal is, ugye, mert megszűnt a munkaviszonyunk, és akkor ilyen vállalkozási formába kellett ezt csinálnunk. Ez elég érdekes volt akkor, és ott hát mi alternatív társulathoz tartoztunk, vagy társulatokhoz tartoztunk, nem is tudtak minket hova tenni ott éveken keresztül, mert ugye voltak közöttünk úgynevezett profi, tehát nem szeretem ezt a szót, de olyan figurák, ugye, akik főiskolai diplomával rendelkeztek, és voltak olyanok, akik hát abszolút, tehát képzettség nélkül, vagy legalábbis valamiféle színházi gyakorlattal csatlakoztak hozzánk. Megcsináltuk az ország akkor egyik legjobb társulatát, ezt mindenféle izének ki tudom mondani, mert ugye ezt a díjak meg mindenféle dolog visszaigazolta. És akkor, amikor vége lett, 95-ben játszottunk utoljára. Vége lett, a Jóska az már körülbelül fél éve, egy éve nem volt már velünk, akkor tovább ment. Ez az ő sajátossága egyébként, tehát ebben semmi titok nincsen. Egy idő után mindig összerakott egy csapatot, azt megcsinálta, és utána elfáradt, és ment tovább, és újat csinált. Ilyen, egyszer mindennek vége van. Nem szépen, de vége van. És hát ugye ott maradtunk egy hihetetlen történettel a hátunk mögött, és nem kellettünk sehova. Két ember, vagy három ember kapott valamiféle felkérést, valamelyik színháztól, vagy színházoktól, kettőt, hármat talán, egy embert. Igazából úgy féltek tőlünk, mint a tűztől. Tehát itt arról volt szó, hogy akkor voltak a színházi főrendezőváltások, és például akkor azt hitték, hogy az egész független színpadon a Rusz Jóska vezetésével átmegy a nemzetibe. Rettegtek. Hát, de hogy akartunk átmenni? Hát pont onnan jöttünk ki. Tehát mi műhelyünket akartunk csinálni, és nem visszamenni abba a történetbe, hogy darabszámra játszunk. És mit tudom én, egy hónapban van 28 előadásunk, és úgy az önkormányzat ugye, aki a pénzt adja, vagy a régebbi tanács, az mindig azt csinálta, mint az Esztergályosnál, hogy hány darab munkaanyag van. Megvan? Megvan. Ja. Itt a támogatás. Azt mondja, hogy sikerült? Jó, persze a színháznál az nehéz, mert az mindig egy szubjektív történet. De elegünk volt abból, hogy repertoárt játszunk, tehát nem repertoárszínházat akartunk csinálni, hanem műhely munkát, hogy dolgozunk egy darabon, és persze játszunk, csak nem rohangászunk szinkronba, nem rohangászunk mit tudom, ide-oda, rádióba, hanem együtt maradunk, és az előadás a döntő dolog. Igaz, hogy kevesebbet játszunk, de az olyan, tehát nincs felmentés, hogy nem volt rá időd, vagy nem tudom micsoda. Addig próbálunk, amíg olyan nem lehet. Hát ezt nem lehetett, ezt nem engedték. És hát szét is estünk, és 91-ben, vagy mikor, igen, azt hiszem 91-ben jöttek be Magyarországra ezek a nagy cégek, a nagy reklámcégek. Tehát mint a DDB, a Mekken Erikson, meg az összes többi. Hát nem reklám, ez mindenki látta, hogy tévék nyitott, és alul van írva mindig reklám, melyik cég. És hát ők is elkezdtek itten keresgélni, és az egyik barátom fölhívott, azt mondja, hogy gyere, mert alá kéne mondani egy reklámot. Akkor még az Új Magyarország a napilap, majd megszűnt az újság, annak a reklámja volt, kimentem, és azt mondja nekem, hogy gyere már egy kicsit, azt mondja, figyelj, ez politikai íze, mondom, milyen politika, pornó, nem, uszít, nem, add ide a szöveget. És onnantól kezdve folyamatosan csörög a telefon, és valahogy kézről kézre adtak. Tehát pont a legeslegelején, nem csak én voltam így, vagyunk egy páram még itt a szakmában, akik pont akkor kerültek be az egész történetbe, és ezt megtanultuk, ezt az egész dolgot. Ez egy, tehát szlogent mondani, vagy eladni egy műsort, vagy valamit, azt tényleg nem mindenki tudja megcsinálni valószínűleg az országban. Vagyunk 4-5-en, akik ezt nagyon tudjuk, és használnak is minket. És akkor így kerültünk bele ebbe az egész történetbe. Anyagilag is nagyon jó volt a dolog. 94-95 tájékán ki nem láttunk a munkából, hát szóval tényleg elképesztő volt. A színház az nem volt, az nem kellett, és akkor 97-be behívtak egy castingra, egy hangcasting, de hát ebből milliót csináltunk. Az ember bemegy, kap három előzetest, mondja föl, hangminta, köszönjük, szia, hello, majd szólunk, ha van valami. És akkor jön a megrendelő, előszedik a hangmintákat, és akkor egyes, kettes, hármas, attól függ, hogy rakják össze ezt a mintaválogatást, megmutatják a megrendelőnek, és azt mondja, hogy a kettes kell nekem. Hát csak a kettes, mondjuk pont én vagyok. Tehát ez abszolút személytelen, tényleg csak a szimpátiára, hogy tetszik-e a hang, vagy nem. És behívtak minket az akkor induló RTL televízióval. Rajtam kívül voltak még hárman vagy négyen, azt hiszem, de a mai napig nem tudom, hogy kik voltak azok, mert nem mondták meg. Uh-huh. És utána két hónapig vagy három hónapig nagy csönd, és 98 elején csörgött a telefon, és egy fiatal lány dolgozott ott, valami gyártásvezető, vagy valamilyen középfőnöki szinten, valamilyen Zsuzsa, és ő mondta, törte a magyart, egyébként ő német születésű volt, de családilag beszélt magyarul, csak Jézus mondta, hogy szervusz András, megismered? Persze, gyere be, mert te vegyed értél hangjáimat. Bementem, és 3-4 hónapig tényleg lelkesedésből jártam be, senki nem ült lebeszélni. Senki nem mondott, hogy árva szólt se, és 3-4 hónap után ültünk le, és akkor ott szerződtünk, hogy és onnantól működik a dolog. Így hivatott 12 éve. Hú, ki sem merem mondani.
Na akkor most erre hallgassunk meg egy számot most akkor, András, a te kedvenc számodat.
Melyik az? Tátrai? Szia, Géza!
Ez volt tehát a Tátrai Band a Küszöbön túl című dala. Most a következő kérdést igazából mindkettőtöknek tenném fel, aztán meglátjuk majd, hogy ki fog rá válaszolni. Arra lennék igazából kíváncsi, hogy akkor tényleg milyenek az esélyei egy hazai színész palántának, aki felvételizni szeretne. Ha jól tudom, csak a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem és a Kaposvári Egyetem ad igazán színművész diplomát, és ezen kívül még vannak ilyen akadémiák. Milyen ezeknek a szintje? Tehát érdemes-e akár váltani ilyen akadémiákra, ha az ember tanulni szeretne, és merre érdemes elindulni igazából?
Te vagy hozzá közelebb, tessék.
Fogalmam sincs, hogy teljesen őszinte legyek. Én nem. Egyszer megfordultam egy 4 napig egy ilyen színész képző valamiben. Nem volt jó. Igazából akkor indult, nem tudom, hogy azóta hova fejlődött, nem tudom, hogy egyáltalán fejlődött-e valahova. Van ismerősem, aki elvégezte például a Kornagy Máriát, Kornagy Mária színitanodát. Ők úgy végeztek abból az osztályból, hogy senki nem kapott munkát, ugye ők egy színész kettőt kaptak ott, és azóta se sikerült bekerülni a szakmába. Igazából azt hiszem, hogy nagyon kicsi ország vagyunk mi ennyi színésznek. Hát természetesen azt hiszem, az egyetem az, ami járható út, vagy érdemes. Kaposváriról se tudok sok mindent igazából. De azt hiszem, hogy egy egyenesebb út, hogyha az ember bekerül az egyetemre itthon, és onnan tud kikerülni. Én nekem egy kicsit szívfájdalom, hogy ennyi a lehetőség Magyarországon. Tehát, hogy ez az egy, igazából az egyetem, és talán a kaposvári, ami ahova lehet jelentkezni. Mert hogy nincs igazán választási lehetőség. Nem nagyon tudja megválasztani az ember, hogy milyen irányba tanuljon, és hogy mit tanuljon. Mert ugye sok-sok irány van ezen a színészeten belül is. Úgyhogy nem tudom, milyen lehetőségem lenne például nekem, hogyha itthon fölvennének. Én boldog lennék, hogyha fölvennének az egyetemre, természetesen. Annak ellenére, hogy most nem itthon próbálkozom.
És mesélnél egy kicsit a kinti iskolákról? Szóval, hogy melyek a híresebb iskolák, és miért, és milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban? Felvételikről.
Kinti iskolák. Én idén 10 iskolára felvételizem. Ebből már volt 3 felvételim. Ebből az egyik egy igazán neves iskola volt, a Bristoli Old Vic iskola, ahol nekik a két húzó nevük a Jeremy Irons és de gyorsan akartam mondani. Daniel Day-Lewis. Ők a két húzó nevük. Van kin 3 nagyon neves iskola. A Royal Academy of Dramatic Arts, ahol többek között az Anthony Hopkins végzett, egy Guildhall nevű iskola, és a London Academy of Music and Theatre Arts nevű iskola. Ezek elég nagy iskolák. Úgy elértem, hogy ezekre tényleg 3000 diák jelentkezik évente, és fölvesznek 20-at. Mondjuk, tehát irgalmatlan nagy a verseny odakin. Ennek ellenére a felvételik általában nagyon jó élmények. Ugye, mint említettem, kérnek 2 monológot. Többnyire beszélgetnek az emberrel utána, hogy mit akar, honnan jött, miért vagy itt és hova mész. Többnyire ezek a kérdések hangzanak el, és hogy mi a tervem a jövőben. Ugye engem külföldiként főleg szoktak ilyen kérdésekkel gyepálni, hogy mégis hogy képzelem el a jövőmet, hogyha fölvennének egy kinti iskolára. Én általában azt szoktam azt mondani, hogy elvegyenek föl egy kinti iskolára, ami fontos lenne. Mit mondjak még?
Sok külföldi jelentkezik Angliába? Vagy unikumnak számítasz?
Nem számítok unikumnak. Sok külföldi jelentkezik, sokan próbálkoznak természetesen. Ugye London egy igencsak világváros, és hogy azt megemlítem, hogy a lakosságának 25%-a angol, az összes többi más nációjú. Úgyhogy angolokkal igazán elvétve lehet abban a városban találkozni, ami vicces. Természetesen az egyetemeken az angol diákokat preferálják, ugye, mert ugye az angol piacról van szó, és angol színházról. Az egyik felvételén nekem megmondták, hogy angol színházba külföldiként dolgozni, az majd, hogy nem lehetetlen. Én ezt tudomásul is vettem. De nem is a munkahely számít nekem most jelen pillanatban odakint, hanem egy olyan szintű képzés, amin ugye megkapom azokat az alapvető készségeket, amikkel aztán el lehet indulni a pályám.
És utána hazajönnél Magyarországra, és itthon dolgoznál, vagy?
Ez még olyan messze van, ez a hazajönnék Magyarországra, és itthon dolgoznék-e. Ez minden lehetőségektől függ. Én vonzódom a filmes irányhoz. Nagyon szeretek ugye színházban is játszani. Ez a kapcsolat a nézőkkel, ami ugye a színházban van, az fontos nagyon. De hogyha például a filmes szakmát nézzük, és a filmes irányt nézzük, akkor külföldiként van esély filmekbe bekerülni. Angliában, vagy akár az Egyesült Államokban is. Viszont nem akarom leszólni a magyar filmszakmát, mert kikerülnek jó magyar filmek nagyon. De valahogy most ebben is úgy el vannak csúszva a dolgok, hogy milyen filmek kapnak támogatást, és milyen szintű támogatást kapnak. És úgy valahogy a képzésből hiányzik az a dolog, amitől egy angol vagy egy amerikai film olyan, amilyen, és egy magyar film olyan, amilyen. Ez egyszerű képzésbeli különbség igazából, hogy a színészeknek.
Anyagi különbség.
Igen, nem? Igen. Lehet kevés pénzből is nagyon jó filmet forgatni, ezt már bebizonyították sokan igazából. Nem tudom, azt hiszem, hogy ez az egyetemnek a sara, hogy még nem jutottak el az országba olyan technikák, olyan színészi képzések, amik külföldön virágoznak, és hogy azt kapják kint.
Nos, ugye beszéltünk arról, hogy te írsz, és ez a hobbid, igen, és neked, András, pedig a fotózás.
Hát is. Is.
Is?
És nekem van egy másik hobbim is, amit, amit hát nem nagyon tudnak így, hogy barátok tudják. Én sportlövész vagyok már 15 éve, nagy kaliberrel, és én imádom. Tehát nekem igazából az a kikapcsolódás, az a hobbi. Mellette a fotózás is persze, mert nem olyan régen csináltunk két barátommal egy kiállítást, 143 év címűzét, egy ilyen anyagot. Háromunk életkorának volt akkor az összessége, pár évvel ezelőtt. És ott az volt az érdekessége a dolognak, hogy adtunk egymásnak témákat, és háromunknak meg kellett csinálni, Pál Völgyi Géza barátunknak zenébe, a Simon Zoli barátunk grafikusnak pedig grafikába, uh-huh, nekem pedig fotóba azokat a témákat, és nem tudtuk, nem nézhettük meg, hogy ki mit csinál az adott témára. És akkor összejöttünk egy délután, kitettünk az asztalra egy üveg viszkit, és akkor elindult a zene, a Géza betette a DVD-t, elindult a zene, és mi meg előszedtük a képeket. Uh-huh. És akkor nézegettük, és baromi érdekes volt, mert rettentően sok kapcsolódási pont volt. Igen, igen, tehát ugyanazt a témát, hogy az ember máshogy fogalmazza meg, nagyon nehéz fotón, uh-huh, szerintem, nekem volt szerintem a legnehezebb dolgom, de hihetetlen dolog volt, hogy egy rugóra jár az agyunk. Tehát, hogy kiderült, hogy nagyon szépen kiegészítik egymást ezek a dolgok. És ebből lett egy kiállítás, még a Karinti Szalomban pár évvel ezelőtt, ami nagyon jó pofa dolog volt. Magyarországon vagyunk, a kutyának nem kellett utána természetesen, pedig próbáltuk elvinni sehova. De hát csinálunk, mindig mozorgunk, csinálunk valamit, ami azért minket érdekel, hogy tágítjuk azokat a határokat, amiket még úgy szeretnénk felfedezni. Nem maradunk nyugton, hát amíg élünk, hogy az ember csinálja a dolgát.
Azt tegyük hozzá, hogy Pál Völgyi Gézáról és Simon Zoltánról van
igen,
szó.
Igen, kell, igen, 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 igen.
Csak a hallgatók.
Igen, igen, igen.
Na, akkor egy kis zenét hallgassunk meg még egyszer. Jó, hallgassunk, akkor kitől fogunk, Szilvi?
Chris Rea.
Drogba. Igen.
Na.
Út a pokolba. We'll be right back.
Chrisre a The Road to Hell című dalát hallottuk az Első Pesti Egyetemi Rádió 97-es frekvenciáján. András, az jutott eszembe a dal közben, hogy mintha Chrisre állnak is egy ilyen hasonlóan mély és érces hangja lenne, mint a tiéd, nem?
Hát én azt hiszem, hogy ő is viszkivel kezelte évekig, úgyhogy ebben én is jeleskedtem. Még egy kis szivarral kiegészítettem mellette, de hát ez talán ennyi a hasonlóság. Egyébként imádom az öreget, mert fantasztikus.
Rendben. Akkor a következő kérdést én tenném fel neked, Domi, hogy ha jól tudom, akkor te jártál a New York Film Akadémiának egy itthoni képzésére.
Ez így van. 2007-ben szerveztek egy, illetve túrára indultak a nagyvilágban, és különböző nagyvárosokba, vagy kisvárosokba csináltak egy hónapos képzéseket, amire lehetett jelentkezni. És hát én erre jelentkeztem, mert gondoltam, hogy miért ne. Egyszer élünk, és ha már van egy ilyen lehetőség, akkor én erre elmentem. Ez egy elég intenzív filmes képzés volt, ami két osztályból állt, volt egy filmes osztály, és volt egy színész osztály. Én a színész osztályban voltam. És ott ismerkedtem meg először azokkal a dolgokkal, azokkal az amerikai színészképzési technikákkal, amik ide még nem jutottak el, és amik egyébként Oroszországból indultak Stanislavski révén. És ott volt két fantasztikus tanárunk, egy középkorú nő, és egy öreg, és egy nagyon öreg bácsi, aki Norman B. Schwartz névre hallgat. De ő annyira öreg volt, hogy ő dolgozott mindenkivel, aki Hollywoodban számít. Tehát Al Pacino-tól kezdve Marlon Brandon át, még azt hiszem James Dean-nel is találkozott, ami egészen elképesztő. Robert De Niroval is dolgozott, és hihetetlen filmekben dolgozott háttérstábként. Úgyhogy tőle tanulni az egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy valaki olyan tanít, aki még Marlon Brandoval együtt dolgozott, ugye, aki a modern színjátszásnak az úttörője tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy nagy lökés volt ahhoz is, hogy én most Londonban tanulok például, vagy ott próbálgatom szárnyaimat kitárni.
Nos, ha már a filmnél tartunk, akkor András, te is szerepeltél a filmben. Mesélj erről egy
kicsit. Hát csak nagyon kicsit, tehát ilyen epizódokat igazából. A Gödrös Fricinek a glamúrja volt az egyik, a Bereményi Gézának a hídembere, meg pár apróság volt még régebbről, de ezek tényleg csak epizódok, viszont rettentő. Hát a Gézával, ha mondhatom így, ugye, mert azért ismerjük egymást szerencsére, de azt a forgatási hangulatot, amit ő megteremtett ott, meg ahogy ez az egész működött, az rettentően szimpatikus, és nagyon-nagyon jó volt. Tehát az a fajta nyugodtság, az átgondoltság, és hát a Gézának az agyát azért gondolom nagyon sokan ismerik, hát ha más nem a Csatamás dolog, vagy az írásaik, vagy a színdarabjai, a könyvei által is. Hát azért az ember oda folyamatosan visszavágyik. Majd meglátjuk, hát nem tudok semmit. A jövőről nem lehet tudni semmit.
És mit ajánlanál a fiatal kezdő színészeknek?
Hát ide figyeljetek! Ez jó, hogy most tőlem kérdezed, de szóval én azért 95 óta nem játszottam, tehát azért figyelemmel kísérem a szakmát, azt látom, hogy körülbelül merre felé tart. Most már hála Istennek vannak olyan színházak is, mint a Krétakör, vagy nem, tehát elindult egyfajta nyitás. Itt a Magyarországon, itt a Kárpát-medencében azért mondjuk a román színjátszás, vagy a Cserha, amit úgy meg kell kérdezni, meg kell nézni az ő interjúját, ajánlom mindenkinek, ha netről letölthető, vagy valahonnan meg tudják szerezni. Azért azt, mint a cseh film egyik nagy kedvence mostként, kétszeres Oscar-díjas jelöléssel, ezt azért Magyarországon tudják például, miért nem tudják? Tehát itt azért valami elindult, mert Magyarországon nagyon-nagyon rossz dolgok. Az előbb a Domi, amit mesélt, szerencsé, hogy ő kapta ezt a kérdést, és nem én, de én nagyon dühös vagyok egy csomó mindenért. Egyrészt a politika rettentően beleszól a kultúrába, tehát ilyen szekértáborokat hoz létre, aminek semmi értelme nincsen, ami egyszerűen agyabeteg dolognak tartom. A másik pedig egy ilyen, nem tudok más, posztkommunistát nem mondhatok, mert posztbolsevistát tudnék mondani tulajdonképpen. Itt a színházi világ az elképesztő. Tehát itt még mindig ott vannak azok a mogulok, akiknek már réges-rég nincs ott a helyük. Keresni valójuk sincs tulajdonképpen. Egymás közötti helycserés támadások mennek. A színházak azok nem úgy újulnak meg, hogy új igazgató lesz, hanem hogy új játéktechnika. hogy újat tanulnak a színészek. De a Színházi és Filmművészeti Egyetemen gyakorlatilag, hát most nem akarom bántani őket tényleg, de meg kell nézni a vezetőknek a névsorát. Hát tisztelet a kivételnek, már ha van, de hát azért rémület. Tehát rémület, hogy ott emberek taníthatnak, akiknek szerintem... Szóval borzasztó, hogy miket követnek el a szakma ellen nagyon sokszor. De szerintem ezt el lehet mondani másik egyetemen is. Tehát amíg a fejekben nem lesz egy megújulás, és amíg nem olyan embereket képeznek ebbe az országba, olyan színészeket, akik azt a levegőt behozzák, vagy tehát olyan oktatókat, miért nem hívnak meg például neves oktatókat a főiskolára? Miért gondolják emberek, hogy ugyanazokat az embereket kell legyártani, akik ők kicsibe? Tehát azért elég érdekes dolgok vannak itt, ami mondjuk, ha még azt is hozzáteszed, hogy egyetlen egy politikai pártnak se volt soha érdeke az elmúlt 20 évben a kultúra. Mindenki becsöpört a szőnyeg alá. Pedig hát iszonyatos energia és erő van benne. Azért mondom, hogy azért szerencsére azért fújkálnak új szelek is azért itt a filmek, amit te is mondtál, hogy tényleg készülnek mostanában olyan magyar filmek, olyan fiatal emberektől, akikre érdemes odafigyelni és érdemes nézni. Én nem azt mondom, hogy a mostani, tehát a Bajrajti Színházban ugye a negyedik fal nincsen, nem készülnek jó előadások, dehogy nem, vannak jó előadások. De ámblok az egészet nézve, én nagyon szomorúnak tartom a képet. Tényleg pici ország, a magyar nyelvet nem lehet elvinni a világon mindenhova, mert nem értik, ugye az angolt azt el lehet vinni, mert értik. Azon kívül pedig hát nekünk inkább arra felé kéne törekedni, mint amit a csehek vagy a románok vagy a nem tudom, megcsinálják, hogy abból a kultúrából lehet létrehozni olyan barom érdekes előadásokat, azzal az ízzel, mint megnézel egy francia filmet, kinyitod az ízet tévét, és tudod, hogy francia igen. film, mert olyan.
Igen, ránézésre.
Igen, lehet. Ugye? Igen. Ugye, hogy az olasznál ugyanez.
Igen,
az amerikainál most, tehát mondtad az amerikai színjátszás, a színészképzés, tehát tényleg vannak zseniális példák erre, de amikor amerikai filmekben folyamatos párhuzamos gesztusokat látok, meg olyan színjátszást, hogy lefejlem az asztalt tőle, hát azért ott is vannak tehetséges emberek, akik ezt nagyon tudják csinálni, vagy nagyon jó tanároknál tanultak, de hát azért ott sem van ilyen kolbászba a kerítés, ott sem mindenki zseniális finoman szólva, de ugye Hollywood az egy olyan olvasztó tégely, hogy mindenki oda törekszik. De nézzétek meg Európában a nemzeti filmjátszásokat, nem tűntek el, egyre erősödnek. És addig, amíg erre nem lesz pénz, amíg a kormány, valamelyik kormány már ebben az országban nem érzi fontosnak a kultúrát, addig ugyanabba az ízében fogunk tapicskolni. Addig nem fog változni semmi.
És akkor mégis ebben a helyzetben a fiatalok mit tudnak tenni?
Ezt azt hiszem tőlem kérdezted. Hát mit tudnak tenni a fiatalok ebben a helyzetben? A fiatalok azt hiszem nyitni tudnak a világra, és fölfogni azt, hogy Európa az nem egy nagyon távoli dolog tőlünk, főleg, hogy ugye van egy ilyen dolog, hogy Európai Unió, ami rettenetesen megkönnyíti a diákok helyzetét külföldön is. Úgyhogy a fiatalok azt tudják csinálni, hogy eldöntik, hogy mit szeretnének, és azon a pályán elindulni. És akár tényleg elmenni külföldre, ami egyáltalán nem lehetetlen, és ott tanulni valami újat, ami itthon nincs, és talán hazahozni ezt az újat, és megpróbálni azt valahogy terjeszteni. Én nagyon szomorúnak találom azokat a híreket, amikor például egy magyar film eljut a berlini filmfesztiválra, és azt látja valahol egy angol, vagy akár egy német producer, és azt mondja a színésznek, hogy szeretnék veled dolgozni, a színész meg nem érti, hogy mit mond a producer, mert nem beszél nyelvet. Ez szerintem elfogadhatatlan. Tehát, hogy kis ország vagyunk tényleg, és Európa ennél sokkal nagyobb, és rengeteg lehetőség van Európán belül is. Úgyhogy, kedves fiatalok, tessék nyitni a világra!
Akkor legyen ez a végszavunk mára. Köszönjük a figyelmet, és hát elköszönnénk. Németh Dóra voltam.
Tóth Barbara.
És Reg Szilvia.
És Kerekes Zsolt.
És a vendégeink pedig.
Bocsi Tamokos.
És Bot András. Sziasztok mindenki!
Sziasztok!
Köszönjük tehát vendégeinknek is, hogy itt voltak. Ez volt az Álomból Valóság című műsor. Legközelebb remélhetőleg 2 hét múlva jelentkezünk, amikor egy másik művészeti ágban próbálunk kutakodni, hogy ott vajon milyenek az esélyek. Addig is megtalálhattok minket az eper.elte.hu című weboldalon, és szívesen várjuk hozzászólásaitokat is a műsorhoz. Ez volt tehát a műsor. Sziasztok, viszontlátásra!